arról beszélgetünk Tarjányi Zoltán professzorral, hogyan születik meg egy erkölcsös ember, azaz hogyan születik meg az erkölcs az egyénben.
Itt egy csodálatos kibontakozást kell magunk elé képzelnünk, melyet 5 lépcsőben fogunk áttekinteni, eljutván a végén a felnőtt, elkötelezett keresztény erkölcsös emberhez. Hogy hogyan születik meg az erkölcs az ember életében, az első egységben, az első lépcsőben egy nagyjából 5 éves életkorú gyermeket kell magunk elé képzelnünk. A szülei iránt tökéletes ráhagyatkozás jellemzi a feltétlen biztonság szeretet. Tőlük kap mindent és minden védelmet. Igen ám, de ezek a szülők, akik óriási kibélelt nyugalmat adnak a gyereknek, szóval ezek a szülők ugyanakkor elkezdik korlátozni a gyereket. Különféle követelményeket állítanak elé. Tessék este a játékokat elpakolni, tessék időben abba hagyni a játékot, mert most a család vacsorára készül, tessék köszönni az ismerősöknek a boltban, és így tovább, és így tovább. Most a lélektanosok azt mondják, hogy nagyjából 5 éves a gyermek, amikor először kívülről tud önmagára nézni. Ők úgy mondják, hogy ez az úgynevezett felettes énnek a kialakulása, tehát egy 5 éves kisfiúban kialakul a jó kisfiú eszménye, és kívülről tudja megítélni a saját cselekedeteit. Az 5 éves kislányban kialakul, hogy hogy viselkedik a jó 5 éves kislány. Mi történt tehát, mivel akik szerettek engem, azoktól kaptam a korlátozást, ezért 5 éves kor környékén belülre tevődnek át a korlátozások, tehát belülről fogadom el a külső normákat. Szakmailag ez az interiorizálás, hogy az ember a törvényt belsővé teszi. Nyilvánvaló, hogy ez nem azonos a lelkiismerettel. Egybefügg vele, átfedések vannak, de a világi pszichológusoknak az állítását a teológia nem fogadja el, hogy lám így születik meg a lelkiismeret a felettes énnel. Egybefügg a kettő, de mégis más. Addig is volt a gyereknek lelkiismerete, csak most egy érettebb fokozatot ért el.
Mi belülről vezéreltnek is mondjuk azt az embert, aki a lelkiismerete szerint él, de valljuk, hogy ez a belülről vezéreltség valójában felülről történik.
Természetes, amit most magunk elé képzelünk, az egy átlagos vallásos nevelés, egy átlagos keresztény vallásos nevelésnek a részlet elemei. Egy valamire azonban feltétlenül utalnunk kell még, hogy ez a törvény belsővé válása, ez csak akkor alakul ki az emberben, ez egy csodálatos dolog, ha a szeretet légkörében valósul meg. Tehát ezért van az, hogy sajnos sokan ugye, család nélkül nőnek föl állami nevelőintézetekben, ahol megkapják a korlátozásokat a nevelőktől, de nem a szeretetnek az áramkörében. És ezért vagy sohasem, vagy nagyon sokáig nem belülről irányított emberek lesznek, hanem pusztán azért viselkednek úgy, ahogyan kell, mert különben büntetésekbe ütköznek. Tehát a szeretet hozza létre a másik embertől jövő hatás, hozza létre az emberben ezt az első csodát, hogy én most már kívülről tudok magamra nézni, tehát erkölcsileg saját lábamra álltam. Gyerekszinten, de saját lábamra álltam. A második lépcső ezután, amit az egyházi törvénykönyv érdekes módon a 7 éves korhoz köt, ugye ez az úgynevezett megkülönböztetésnek a kora, elvben 7 éves korban nem csak első áldozáshoz, hanem már bérmálkozáshoz is lehetne engedni a gyerekeket. Gyakorlatilag a lelki pásztori tapasztalat egy kicsit följebb viszi 9 éves kor köré. Ez a második lépcső annyit jelent, hogy képes vagyok belátni azt, hogy hibáztam. 2. Képes vagyok ezt kifejezésre juttatni. Tehát nem csak belülről fogadom el, hogy hát nem voltam tökéletes, verekedtem, stb., hanem képes vagyok bocsánatot kérni. És még egy harmadik eleme is van ennek, hogy reális elhatározást tudok tenni, hogy én meg akarok változni. Tehát az önnevelésnek, vagy a kegyelemmel való együttműködésnek a faktora is itt jelen van. Tehát ez a második lépcső. A gyerek nyilván 9 éves korban mondjuk első áldozó lesz, bekerül a gyónásoknak a világába. Gyerekes szintű a bűntudata, gyerekes szintű a bűnbánata, gyerekes a gyónása, de maga a gyónás és a gyónásoknak a folyamata fogja majd őt nevelni, és ezáltal a bűntudata, bűnbánata is el tud mélyülni a későbbiekben. A harmadik lépcső az erkölcsi én, az erkölcsös ember kialakulását tekintve a kamaszkort érinti. Ilyenkor a gyereknek az élete alapvetően megváltozik, elsősorban a fő jellemző az, hogy a családon kívül keresi az életének a megoldását, az alapjait. Ilyenkor fölértékelődik mindig vagy egy fiatal tanárnak a jelentősége, vagy egy fiatal papnak a jelentősége. De valójában a legnagyobb korszakbeli tényező ebben az időszakban a barátságnak és a szerelemnek az elsöprő erejű megjelenése. Csodálatos tapasztalata ez mindenkinek, hogy kiskamasz vagy kamaszkorban óriási intenzitású barátságokat és szerelmeket élhet át az ember. Egy mámoros dolog ez, amikor az ember valakit jobban megszeret, mint önmagát. Most nyilván az első kamaszkori szerelemben is ez a lélektani nagy tapasztalat, hogy valakit jobban szeretek, mint önmagamat. Érdemes talán utalni a nagy önéletrajz írókra. Szent Ágoston is beszámol a vallomásaiban a barátságnak a lehengerlő erejéről. Tehát a lényeges elem itt az erkölcsi szempontból ugye az, hogy az ember ugye önmagát kifejezésre akarja juttatni, önmaga tükröződni akar, elfogadtatást akar a családon kívül. Olyan valakit keresünk, aki tökéletesen ismer minket, tökéletesen elfogad minket, gyarlóságaink ellenére mindig számíthatunk rá. Tehát ez a barátságnak és az idegen, vagy a másik nemmel való kapcsolatunkban, ugye ez a szerelemnek az első megjelenése.
Felvethető-e a kérdés itt, hogy még a gyermekkorban, a 7 éves kor tájékán arról beszéltünk, hogy a bűntudat kialakul, már tudja, hogy valamit rosszul csinált. Most a 10 éves korban a barátság és a szerelem kapcsán már kifejezetten egy pozitív tudat, tehát felhozható-e itt az erkölcsi jó fogalma?
Nagyon is felhozható, de kettős értelemben. Ugyanis egy jó hatású barát vagy szerelmes, szóval hihetetlen jótékony változásokat hoz egy fiatal életében, ugyanakkor egy rossz hatású barát pedig adott esetben le tudja rombolni a családi nevelés által kapott értékeket. Most ebben a helyzetben nyilván a szülőknek nagy felelősségük van. Nekik tudomásul kell venniük azt, hogy a gyerek a családon kívüli világ felé tájékozódik, de azért minden szülőnek kötelessége belelátni a gyerekének a baráti körébe, hogy kik azok, akik formálják az ő gyerekének a gondolkodását. De van egy másik nagyon lényeges szempont, és ez is közösségi szempont, hogy a keresztény közösség hihetetlen nagy és pozitív hatásokat tud adni ebben az életkorban a fiatalnak. Ismerek olyat, aki 16 éves korában egy családi zarándoklaton vett részt, egy nyári szabadság alatt, és elhatározta, hogy egy nagy vallási tapasztalat nyomán valószínű, hogy ő minden pénteken kenyéren és vízen fog élni. És most már az illető sok gyerekes anyuka, és a mai napig tartja ezt a kamaszkori hősies elhatározását. De emlékszem arra, hogy amikor ezt teljes véletlenségből a gimnazista hittanon kiderült, ő nem hivalkodásból mondta el, hanem valahogy kibukott belőle. Emlékszem arra a megtisztító erejű, megdöbbentő hatásra, hogy, hogy más kamaszok, akik ugyanúgy kereszténynek tartották magukat, meg igyekvő lelkületűek is voltak, de egyszerűen kinyílt a gondolkodásuk, hogy mire is lehetnének ők is képesek egy nagyobb lendületű elkötelezettség vállalásakor. A keresztény baráti kör és a keresztény közösség a kamaszkorban hihetetlenül fontos és nagyon szép gyümölcsöket ad a keresztény fiatal életének. Na most, ha az eddigiekben ugye szentségekhez is próbáltuk kötni a lépcsőfokokat, akkor nyilvánvalóan a kamaszkori erkölcsiséghez a bérmálás szentsége illik, amikor valaki tudatosan azt mondja, hogy most már ismerem Jézusnak a tanítását, Jézus erkölcsi követelményeit, én most már tudatosan akarom ezeket nem csak vállalni magamra, hanem tudatosan képviselni is a világban. Hát a bérmálás szentsége így az egyház sajátos missziójához is köthető, a tanúságtételhez. Negyedik következő lépcsőfokunk a felnőtt fiatal ember életének a megvizsgálása. Érettségi után a fiatal vagy szakmát kezd tanulni, vagy pedig ugye felső oktatásban egy életpályára elkezd készülni. Gyakorlatilag teljesen kikerül az illető a családból. Még akkor is, hogyha netán otthon lakik, akkor is az idejének a 90%-át most már családon kívül tölti el. Aki azonban más városban tanul, kollégista lesz, vagy albérletben lakik, vagy gondoljunk néhány évvel ezelőtt mondjuk a katonáskodó fiatalokra, óriási tapasztalatokra kell, hogy szert tegyenek azzal, hogy ha ők valóban keresztény értékrendű életet élnek, szembesülniük kell azzal, hogy a kortársaik jelentős része más értékrend szerint él, és válaszolniuk kell tudni arra, hogy ők miért mások. Hát tulajdonképpen ekkor alakul ki egy buzgó keresztény fiatalban az, hogy valóban azonosul azzal a neveléssel, amit a szüleitől kapott. Mert most már ő az, aki képviseli ezeket az értékeket, és ő az, aki adott esetben kénytelen megvédeni, indokolni, megmagyarázni ezen értékeknek a fontosságát más fiatalok számára.
Érdekes ez, hogy a szülő azt látja, hogy a gyermeke egyre távolodik tőle, egyre kevesebb időt tölt a családi közösségben, a közös fedél alatt, és éppen ekkor mondhatjuk azt, hogy egyre jobban azonosul mindavval az erkölcsiséggel, amelyet otthon kapott.
Ez természetesen állítható, de azért nem ennyire optimistán és naív módon kell látnunk. Akár a kamaszkorban már óriási belső hullámzások, lázadások, újrakezdések vannak, és fiatal felnőtt korban is nagyon sokszor gyengeségek, botlások vannak, amiket ha az illető kellően alázatos, akkor nyilván megbán, elvégzi a szentgyónását, megpróbálja megváltoztatni az életét, és így a saját kárán okulva, de mégis afelé az értékrend felé közeledik, amelyeket a szüleitől örökbe kapott. Na és elérkeztünk az erkölcsi személyiség érett megszületéséhez, a felnőtt emberhez. Két dolog jellemzi. Az egyik, hogy az az életpálya, amit választott, vagy ami adatott neki, azt ő neki most már erkölcsi feladatként kell vállalnia. Tehát ha asztalos lett az illető, neki erkölcsös asztalosként kell élnie 24 óránként, akkor is, ha van kedve, akkor is, ha nincs. Ha ő pedagógus lett 24 óránként, az élethivatás megadja neki az erkölcsi feladatokat. De a másik valóság is fontos, hogy előbb-utóbb a házassággal és a családdal az ember az intim kapcsolatait is eldönti és stabilizálja. És itt is a keresztény fiatalnak a házasság intézményébe kell belevinnie minden erkölcsi problémáját és erkölcsi meggondolását, Tehát kezdődik a hűség küzdelme, kezdődik a gyermekvállalás és a gyermeknevelésnek a egyben csodálatos és egyben rabszolgavilága, és elkezdődik az, hogy az idősödő szülőkön kell már neki segíteni, elkezdődik az, hogy a társának a rokonságát, a családi hátterét neki el kell fogadnia, el kell vállalnia, segítőkészen kell a konfliktusokban részt vennie, és így tovább. Tehát az érett, erkölcsös személyiség ezek szerint az, aki stabilan egy állandó értékteremtéssel egy életpályát megvalósít, és stabilan állandó értékteremtéssel egy családi állapotot alázatosan szolgál. Ebben a kettős vonatkozásban lehet az elkötelezett keresztény erkölcsöt megragadni az ember életében, és ebben a stádiumban nevezhető valóban érettnek és véglegesnek az emberi erkölcs. Ami ezután történik, az már mind ennek a következménye és ennek a gyümölcse. Tehát erkölcsös ember ezek szerint az, aki az énjéből, az egoizmusából, az önzéséből álhatatosan ki tud lépni. Másképpen ugye az az erkölcsös ember, aki úgynevezett nagyobb rendszerekben tud gondolkodni. Tehát a családban, a munkatársi közösségben, a települési közösségben, a nemzet közösségében, vagy az emberiség közösségében. Tehát akiben ez a nagyobb rendszerben gondolkodás nem jön létre, az az ember lehet, hogy a társadalmi konvenciókat megtartja, mert így illik, de valójában az erkölcs nem született meg a lelkében vagy a magatartásában, nem vált belülről, avagy felülről vezérelt emberré. Visszatérve ahhoz, amit az imént említettem, hogy 20 éves korban, 30 év környékén azért, hogy előbb-utóbb mindenki megtalálja az élethivatását, és az elkötelezi magát egy család szolgálatára. Szóval ettől fogva már, hogy úgy mondjam, az erkölcsi probléma világ újdonságot nem ad, hanem csak új élethelyzeteket ad az embernek. Adott esetben valaki mondjuk főnök lesz, iskolaigazgató lesz, vagy főszerkesztő lesz, vagy valamilyen olyan pozícióba kerül, hogy mások életére is hatással tud lenni. Akkor most már ezt az elkötelezett erkölcsiségét ebben az új szerepben kell megvalósítania. Vagy adott esetben valaki nyugdíjas lesz, új erkölcsi feladat nincsen, de új élethelyzetben kell az erkölcsiségemet megélnem. Adott esetben az élet szomorú tapasztalata előbb-utóbb minden házas emberrel bekövetkezik, az ember özvegy lesz, és új erkölcsi kihívás nincs, de új szerepben kell megvalósítanom a jóindulatomat, segítőkészségemet, a közösséghez való illeszkedésemet. De mondjuk a nagyszülővé válás az egy csodálatos ajándéka a gondviselésnek, hogy valaki a gyermekeinek a gyermekeit egyáltalán megismerheti, de ha még nevelheti, az még nagyobb ajándék.
Még mielőtt ehhez az érett felnőtt erkölcsiséghez eljutunk, keresztül kell jutnunk az előző 4 fokozaton, azaz a felettes én kialakulásán, az első áldozáshoz köthető gyermek, koron, a bérmáláshoz köthető kamaszkoron, aztán a fiatal felnőtt kor viszontagságain. Mi történik az emberrel, ha ezek közül bármelyik kimarad, hiányzik az életéből?
Egyre gyakrabban tapasztaljuk ezt, hogy olyan emberek élnek körülöttünk, akik nem kaptak teljes értékű erkölcsi nevelést a családtól, a szülőktől, nem beszélve, hogy nem is kaptak vallásos nevelést, tehát a szentségekhez köthető erkölcsi követelményrendszer is kimaradt az életükből. Nem mondhatjuk azt, hogy ők értéktelen életet élnek, nem szabad ítéletet sem mondanunk fölöttük. Azt azonban állíthatjuk, hogy ha valaki, aki ilyen erkölcsi nevelés nélküliségben lett felnőtt, és utána megtért, azt állíthatjuk, hogy hetek, hónapok, tehát mondjuk úgy, hogy pillanatok alatt be tud illeszkedni abba a rendbe, aminek addig ő hiával volt. Tehát ha egy 30 év körül valaki megtér, aki nem kapott vallásos, erkölcsös, tehát vallás-erkölcsi nevelést, a megtérése egyrészt Istenhez kötötte, másrészt a megtérés mindig egy keresztény emberhez, vagy egy keresztény közösséghez kötötte. És nagyon gyorsan kialakul ő benne mind az a fontos értékvilág, amit valaki más úgy kapott meg, hogy a szülei első áldozáshoz vezették, birmálkozáshoz vezették, és így tovább. Tehát a megtérés által és a keresztény közösség által a keresztény erkölcsi életrend bárkiben pillanatok alatt meg tud születni. Összefoglaló megjegyzésként azt kell mondanunk, hogy az egyház tanítása szerint erkölcsi nevelésben részesülni hozzátartozik az általános emberi jogokhoz. Tehát ezt fordítva úgy kell elképzelnünk, hogy aki nem kapott erkölcsi nevelést, attól megraboltak valamit, attól elraboltak valamit. Tehát olyan alapvető jognak tartjuk az erkölcsi értékvilágnak a megismerését, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki pusztán evilági szempontból is egy társadalomnak az értékes alkotó eleme lehessen. Ha egy szóban akarjuk, vagy két szóban pontosabban összegezni, hogy tehát akkor mi is az erkölcs az egyes ember életében, akkor ez a két szó a következő. Az erkölcs az egyes ember életében egyrészt kapcsolat. Akkor vagyok erkölcsös, hogyha képes vagyok rendezett kapcsolatra a családtagommal, a szomszédommal, a munkatársammal, a vezetőimmel, minden emberrel. Az erkölcs nem más, mint rendezett kapcsolat. De a másik szó még jobban leleplezi az erkölcsnek a valódi gazdagságát. Ezek szerint az erkölcs nem más, mint képesség a szeretetre. Az erkölcs kinyitja az embert, kivezeti a zártságából, és létrehozza az életében a szeretetre való képességet és annak a megélését. Szeretetről még azért annyit szeretnék mondani, hogy az nem más, mint négy fontos szónak a valósága. Latin szavak ezek, de általánosan használatos szavak. A szeretet először is unió, tehát egy másik emberrel egységre lépés. Másodszorban a szeretet az extázis, tehát önmagamból kilépés által tudok más emberhez kapcsolódni. Harmadsorban a szeretet az zélusz, az buzgóság. Aki szeret, az hihetetlen teljesítményekre képes valaki másért. És végső soron a szeretet az lézió corporalis, annyit jelent, hogy testi létünkben éljük át a szeretetet. Az látszik rajtunk, akár a tekintetünkön, akár a szívdobogásunkon, de testi mi voltunkban valamiféle megsebzettséggel a szeretetnek ezt a csodálatos ajándékát át tudjuk élni. De csak akkor, hogyha megszületik bennünk az erkölcsnek a valósága, hogy belülről és felülről irányított emberekké tudunk válni.